Tehát 1 Tesszalonika 4, 1-től 8-ig. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmilyen ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Imádkozzunk!
Aki kapott egy vázlatot, lehet látni, hogy a színe a mai igéhirdetésre a lelki növekedésed. Ki a felelős? És valahogyan tapasztalom azt, hogy a mi életünkben egyre gyakrabban mi próbáljuk átruházni a felelősséget másnak. Különböző területben, számtalan területben, hogy mi ezt csináljuk. És úgy mondom, hogy angolul van egy olyan kifejezés, és a gondolat abban az, hogy hibáztassunk valaki mást. Azt nevezünk egy hibáztató játék. Hogy mi mindig próbáljunk átruházni azt a felelősséget. Hogy miért van probléma a munkahelyen, a főnök a probléma. Ha nem lenne az a főnök, minden rendben. Miért kaptam egy egyest az iskolában? A tanár. Ő nem jól tanított. Ismerjünk ezt. A rendőr miért büntetett? Mert túl gyorsan mentem. Az állam hibázott, nem raktak ki egy táblát. Állandóan keresünk valaki más, aki a hibás. Később fogunk látni egy vagy két biblia példa erről, hogy hogyan tudunk átruházni a felelősséget, de először szeretnék beszélni egy kicsit a gyülekezetről. Mert én azt mondom, hogy a gyülekezet van szerepe a mi lelki növekedésünkben. És én azt mondom, hogy a gyülekezetnek van egy fontos szerepe, de a gyülekezet nem tud átvenni a felelősségedet. Én azt mondom, hogy mindenki, aki itt van, felelős a saját lelki növekedésre. Mint lelki pásztor, én örülném, ha lenne lehetőségem esetleg néha fölrázni valakit, de korlátozott, amit az egyház tud csinálni, és amit a lelki pásztor tud csinálni. Ugyanakkor én azt mondom, hogy van egy feladat a gyülekezetnek. Itt ebben az igé szakaszban, amit felolvastunk, Paul beszél arról, hogy ő próbál tanítani őket. A másik versben, hogy ő tovább adott azok a parancsolatokat, amit Isten adott. Igenis, én azt látom, hogy az egyik fő feladat a gyülekezetnek, hogy mi adjunk megfelelő tanítást a gyülekezeti tagoknak. És azt kell látnunk, hogy az alap arra, hogy mi tudunk segítséget adni a gyülekezetnek a Biblia. Tegnap voltam egy másik gyülekezetben vidéken, volt egy csendes nap a presbitereknek a gyülekezetben, és kértek, hogy én egy kicsit beszélek arról, hogy miért, a lelkész mondta, hogy miért egészségesebb az egyház az Egyesült Államokban, mint itt Magyarországon. És ő csak azt mondta, hogy a statisztikák mutatnak azt, hogy egy átlag vasárnapon az Egyesült Államokban a lakosság legalább a 30%-a templomba jár. Valamelyik felekezethez, valamelyik gyülekezethez. És ott a csoportban tegnap beszélgettünk, hogy mi a helyzet Magyarországon. És ahogyan számolgattunk, próbáltunk figyelembe vinni minden felekezet, ők azt mondnak, hogy Tolna megyében, ahol ez a gyülekezet van, a legjobb esetben 5%, aki vasárnapon kint jár templomba. És azért kértek, hogy beszélek egy kicsit arra, hogy miért van, mi a különbség. És az egyik dolog, amit kellett hangsúlyoznom, a Biblia tekintet. Vannak olyan emberek, akik próbálnak dönteni, hogy mi az a szöveg, ami valóban az Isten igéje és tartozik a Bibliahoz, és mi az, ami nem. Lényegében azt mondom, hogy vannak olyan teológusok, akik azt mondanak, hogy nem a Biblia a végső tekintély, hanem én vagyok a végső tekintély, mert én fogok dönteni, mi az, ami a Bibliában, ami valóban az Isten igéje, és mi nem. Sok angol nyelvű kiadási Bibliában, a négy evangéliumban, a nyomtatásban használnak kétfajta tinta. A hagyomány fekete és vörös. És a vörös tintát használnak valamikor, amikor Jézus beszél. És akkor az ember nyitja a Bibliát, a Márk evangélium valamelyik részre, és akkor látja az oldalon a piros betűt. Az, amikor Jézus beszél. És volt ezek a nagyon okos emberek, akik csináltak kutatást, vagy próbáltak kideríteni, hogy a piros betűkből melyik azok, amik 100%-ig tudunk mondani, hogy Jézus mondta, és mi az, ami bizonytalan. És ezek az okos emberek következő számmal jutottak. Azt mondnak, hogy ami a piros betűk a Bibliában az 5%, ami valóban az Isten igéje, ami valóban a Jézus szájából jött, a többi lehetségesre valószínű nem. Én azt mondom, hogy ha mi ezt hiszünk, akkor a Bibliának nincs tekintélye. Nem, mi azt mondjunk, amit Paul ír Timotheusnak, hogy a teljes írás ikletet Istentől. És tovább azon a részben, és azt mondom, hogy mindegyik ige hasznos a mi építésünkre. Az egyház, a gyülekezet egyik fő feladata, hirdetni a teljes írást. Nem válogatni, hogy ez az igé tetszik nekem, akkor erről fogok predikálni, de ez olyasmi kér tőlem, amit nem akarok csinálni, akkor arról nem fogok predikálni, ráadásul arról nem fogok ingedelmeskedni. Az egyház feladata nem az, hogy mi felül bíráljuk, hogy mi az, ami az Isten igéje, és nem, hanem a mi feladatunk hirdetni az igét. És én azt mondom, hogy azáltal, hogy mi hirdessünk az igét, mi próbáljunk egy olyan lénykört létrehozni a gyülekezetnek, ami alkalmas a növekedésre. Mi nem álljunk föl így, és beszéljünk a politikáról. Mi nem álljunk föl így, és beszéljünk a mi saját gondolatainkról. Hanem amikor mi fölálljunk a szószékre, a mi feladatunk tovább adni az Isten üzenete, amit Isten adott nekünk a Bibliában. És ha mi azt csináljunk, én azt mondom, hogy mi adunk egy olyan állapot mindenkinek, ami segítség neki. Azon kívül, én azt látom, hogy az egyház feladata, a gyülekezet feladata biztosítani egy olyan közösség, ahol a tagok tudnak tanulni egymástól, hogy lényegében tudunk bátorítani és építeni egymást. És én azt mondom, hogy az nem lehet tökéletesen csinálni vasnap délelőtt, amikor együtt vagyunk. Túl sokan vagyunk. Mi nem tudunk egy ilyen helyzetben személyesen foglalkozni egymással. És azért mi fontosnak tartjunk, hogy a gyülekezetben vannak kisebb körök. Ahol azok a kisebb körökben mi tudunk mélyebben megismerni egymást, és azok a kisebb körökben tudunk valóban segíteni egymást. Ahol voltam tegnap, azt mondták, hogy van kb. És az egyik férfi óra, amikor kérdeztem, hogy hányan járnak Isten tiszteletre vasárnap jön, és ő azt mondja, hogy 99. És utána a szünetben oda hívott, én tévedtem, most összeadtam a számokat, látjuk, hogy ő mennyire figyelt a tanításomra. Ő azt mondja, hogy összeadtam a számokat az utolsó 3 hónapra, és valóban 94 átlagban minden vasárnap Isten tisztelet. És utána föltettem egy kérdést, és a gyülekezetben hány ember részt vesznek kis csoportokban, házi csoportokban. És azt mondnak, hogy kb. 40. És azt mondták, hogy ott a gyülekezetben van egy kis feszültség néha, mert aki nem részt vesz egy csoportban, valahogy lenéznek azok az emberek, akik részt vesznek a csoportokban. És ők azt mondanak, hogy ők próbálnak ilyen klikeket létrehozni, és nincs egy egység a gyülekezetben. De az volt az érdekes, akik részt vettek a kis csoportokban, akik ott voltak tegnap, több kis csoportban, azt mondják, hogy érdekes módon, aki részt vesz kis csoportban, nincs semmi probléma azzal az emberrel, aki részt vesz egy másik csoportban. A probléma csak azok az emberek, akik egyáltalában nem vesznek részt egy csoportban. Megint látom azt, hogy mint gyülekezet, mi tudunk azt csinálni, hogy mi biztosítsunk egy lehetőséget. Vannak házi csoportok. Mi nem tudunk kényszeríteni valakit, hogy vegyen részt egy csoportban. De a mi feladatunk olyan csoportot biztosítani, ami segít az ember lelki növekedésben. Ha mi nem hozunk létre ilyen fajta csoportokat, akkor a gyülekezet hibázik. De én miért nem mondani azt, hogy van sok jó csoport. És bárki, aki szeretne részt venni egy csoportban, tudna találni egy lelki otthon az egyik csoportban. Az egyház feladata biztosítani a lehetőséget. Mi nem tudunk kényszeríteni azt, de mi tudunk a lehetőséget kínálni. Egy egészséges gyülekezetben szükség van arra, hogy gyakoroljunk, amit olvasunk a Bibliában az egyetemes papságról. Az egyetemes papság azt jelenti, hogy minden ember lehet egy közvetlen kapcsolat Istennél. Nem kell egy presbiter, egy vezető, egy lelkész keresztül menni Istenhez. Mindenki lehet egy közvetlen kapcsolat. De ugyanakkor, amikor mi beszéljünk az egyetemes papságról, az, hogy minden hívő ember pap, azt jelenti, hogy minden hívő embernek van felelőssége, nem csak a saját lelki növekedésére, hanem arra, hogy ő szolgál. Én azt mondom, hogy van számtalan szolgálati lehetőség. Múlt héten az Allianz imahelyt itt volt, részt vettünk abban, két este mi voltunk a házigazdák. És az egyik szolgálati lehetőség az volt, hogy az ember tudta készíteni süteményt, vagy vásárolni süteményt, és behozni azt. És volt egy jelentkezési lista. Én azt mondom, hogy azzal mi, mint gyülekezet, próbáltuk adni lehetőséget az embereknek, hogy tudnak szolgálni. Senkit nem tudtunk kényszeríteni, hogy muszáj hozni valamit, hanem egy lehetőséget. Én azt látom, hogy a jó gyülekezet létrehoz lehetőségeket a tagoknak. Olyan helyek, ahol ők tudnak növekedni, és olyan helyek, ahol ők tudnak szolgálni. Emlékeztem itt már, de tegnap, amikor beszélgettünk azzal a gyülekezeti vezetőkkel, az egyik, amit mondtam nekik, hogy egy átlag munkahelyen munkások között a legjobb 20%-a végeznek a munka 80%-at. A kutatás, amit csinálnak különböző szégeknél, ez mutatja, hogy ez így van. Én azt mondom, hogy esetleg olyan egy gyárban nem teljesen így van, de ahol szellemi munkát végeznek, szerintem biztos így van. És azt kell mondanom, hogy amikor csináltak kutatást gyülekezetekről, ugyanazt az eredményt láttak. Hogy a gyülekezeti tagok 20%-a csinálnak a szolgálatot 80%-at. Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez így van, de ez nem jó. Az, hogy a gyülekezet igazán egészséges lenni, szükség van arra, hogy minél több gyülekezeti tag vállal az ő szeretet, az ő szolgálata abban a gyülekezetben. Fontos, hogy legyen nyitott a szemeink arra, hogy mi hogyan tudunk szolgálni. A gyülekezet, mondom, még egy feladata, a misszió. A belmisszió az, hogy mi próbáljunk itthon elérni embereket az evangéliummal, és a külmisszió. Ahogyan ma hirdettünk, és szóltunk mi, mint gyülekezet, próbáljunk támogatni több missziót. Most kedden este 6-kor itt lesz a Kezi Krisztina, aki missionárosként szolgál Afrikában. És a Krisztina fog beszámolni az ő szolgálatáról. Mint gyülekezet fontos, hogy mi részt veszünk ilyenfajta misszió munkában. Esetleg mindjárt nem tudunk menni, de anyagilag tudunk támogatást adni. Tegnap fültettem egy kérdést valahogy, és a pénzről. És akkor azt mondták nekem, hogy ott a gyülekezetben 130-an járnak, de van több mint 300, aki papíron aktív tagok. Azt, hogy valaki aktív tag, azt jelenti, hogy ő fizet valami pénz az egyháznak évente. És ott abban a gyülekezetben a kiírt összeg, hogy mennyit kell fizetni évente, 5000 forint. Azt jelenti, hogyha mind a 300 ember fizet be az 5000 forint évente, van egy másfél millió bevétel. Én azt mondtam nekik, hogy nálunk a gyülekezetben van nagyon sokan, akik legalább 5000-t adnak havonta. És van olyan, aki sokan, és annyira csodálkoztak. Igen, de az budapesti gyülekezet az más. Ők jobban keresnek. Milyen jó nektek, hogy mi olyan jól keresünk. De valahogyan a gondolkodás van, hogy tényleg az, hogy az egyház tud csinálni azt, tud biztosítani azt a helyzet, ami kell a gyülekezetnek. Szükség van arra, hogy a gyülekezeti tagok adakoznak. Mi azt kell mondanom, hogy jól álljunk ezzel. Nincs panaszom. De én azt mondom, hogy nagyon sok gyülekezetben ez egy komoly probléma. Hogy a gyülekezeti tagok nem vállalnak azt a felelősséget. Régebben könnyebb volt a történelmi egyházaknak, mert sok fúgyuk volt. És azt mondom, hogy lényegében a tulajdonokból volt bevétel. Az utolsó 61 évben változott a helyzet, és most már a legtöbb gyülekezetnek, a legtöbb egyházközségnek nincs fúgya. És nincs ez a fajta bevétel, ami régebben volt. Most már csak az adományokból kell élni. És ahol nincs benne az emberek fejükben azt a gondolkodás, hogy adakozni kell. Nagyon gondok vannak. Van sok lelkét ismerősöm, aki azt mondja, hogy a hónap végén nem tud fogni a teljes fizetését. Mert nincs annyi pénz a gyülekezeti kasszában. Akkor, ha ők nem tudnak fölvenni a pénzt, akkor valami más munkát kell csinálni a lelkészi szolgálat mellett. És akkor az egyházközség nem tud végezni azt a munkát, amit kell végezni. Az egyház feladata biztosítani egy lehetőséget a gyülekezeti tagoknak. De mi a gyülekezeti tag feladata? Mondom egy példát először. Én azt mondom, hogy a gyülekezeti tag kapcsolat egy kicsit olyan, mint a szülő-gyerek kapcsolat. Egy gyerek szülei nem tudnak kényszeríteni egy gyereket, hogy csináljon valamit. Én azt mondom, hogy egy egészséges családban mi próbáljunk egy olyan otthonot létrehozni, ahol a gyerek biztonságban van. Ahol a gyerek tapasztalja és érzi a szeretet. Ahol nincs kétség benne, hogy a szüleim szeretnek engem. Egy egészséges otthonban a szülők próbálnak tanítani és nevelni a gyerekeket. És amikor csinálnak ezt, akkor azt jelenti, hogy néha fegyelmezni is kell. A gyerek javára. A szülő imádkozik a gyerekeért. És mindig van egy időpont, egy gyerek életében, ha a szülő jól csinálja a munkát, amikor a szülő elengedi azt a gyereket. A szülőnek van egy feladata. És ha jól végeznek azt a feladat, akkor reménység szerint az eredmény is jó lesz. De nincs garancia. Nincs garancia, hogyha a szülők jó munkát végeznek, hogy olyan lesznek a gyerekek. A példabeszéd 22.6-ban egy olyan igény, amit jól ismerjünk. neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Tudjunk azt, ahogyan tanulmányoztunk a példabeszédek tavaly, hogy a példabeszédek általános igazságok, nem ígérek. Ez az igéje példabeszédben azt mondja, hogyha a szülők ezt csinál, akkor nagyon nagy a valószínűség, hogy ez lesz a következmény. Ez lesz az eredmény. És ugyanazt mondom, hogy ez igaz, amikor beszéljünk a gyülekezetről. Ha a gyülekezet jól végezi azt a munkát, ha jó a tanítás, ha létrehozunk a lehetőséget a közösségre, akkor nagyobb a lehetőség, hogy az az ember, aki itt van, vagy mint részvevő, vagy mint tag, növekedni fog az örhítében. De nincs garancia. A legjobb gyülekezetben a világban sem. Ismerjünk azt a történet, hogy valaki azt mondja, hogy én keresem egy tökéletes gyülekezetet. Akkor mit mondjuk annak az embernek? Ha megtalálod, ne csatlakozod ahhoz a gyülekezethez, mert akkor nem lesz tökéletes. Nincs tökéletes gyülekezet, mert a gyülekezetek bűnös emberekből állnak. De lehet egy jó gyülekezet. De az se ad garancia, hogy valaki fog lelkileg növekedni. Mert ez nem a gyülekezet feladata. Ez a te feladatod. Mi lesz a te lelki növekedéseddel? Nagyon könnyen, ahogyan mondtam, mi átruházunk a felelősséget. Már a Biblia első pár fejezetben látjuk ezt. Amikor Ádám bűnbe esett, Isten kereste őt. Ádám mit mondott? Igen, bűnös vagyok, hibáztam. Nem. Az átom, amit te adtál, ő a probléma. Miatta csináltam, amit csináltam. Jön az asszony. A kígyó, az volt a probléma, nem csináltam volna, ha nem lett volna kígyó. Próbáljunk valahogyan átruházni a problémát. Én azt mondom, hogy esetleg ez az egyik Biblia történet, amit mi legjobban megtanultunk követni az ő példájuk. Nem mondom, hogy jó, hogy csináljuk, de mit megtanultunk ezt. Mi mindig tudunk mutatni, hogy nem, ő a probléma. Azért nem lett úgy, mert ő rosszul csinálta. Mi könnyen tudunk csinálni azt, hogy a probléma nem velem van, hanem a szüleimmel van. A probléma a házasságunkban nem velem van, hanem a társammal. Nagyon könnyen tudunk mutatni a másik embernek, hogy azért van ez a probléma. A Mózes második könyvében, a 32. részben látjuk, hogy Mózes fölment a hegyre, visszajött a tíz parancsolattal, és mit talált a táborban? Az, hogy ők készítettek egy arán bolyt. És amikor Mózes beszél Áronnal, az Áron mit mond? Szó sincs arról, hogy elismeri azt, hogy ő bűnös volt. Ő azt mondja, hogy a nép, ők kértek. Én csak azt csináltam, amit ők kértek. Próbált mutatni, hogy a nép a felelős, nem én. De azt kell látni, hogy nem a nép a felelős. Én azt mondom, hogy a nép kínál egy kísértést. De utána arra kellett dönteni. Ő tudta volna nemet mondani, de ő nem csinálta azt. Én azt látom, hogy vannak számtalan kísértés, ami félmerül a mi életünkben. Amikor döntenünk kell, melyik úton megyek? Az egyik kísértés az, hogy az ember legyen egy kicsit lustább. Hogy tovább alszunk, nem csináljunk azt a munkát, amit kell csinálni. Nem tudunk hibáztatni más embert ilyenkor, hanem azt kell mondani, hogy én vagyok a hibás. Vagy nagyon sok ember küzdködnek azzal, hogy a túlsúlyval. Azt mondom, hogy igen, tudom azt, hogy le kell adni 15 kilót, de könnyű neked beszélni arról, te soha sem tudsz hízni, ha próbálsz. És valahogyan a túl hibáztatjuk Isten, mert Isten így teremtett engem. Ha én olyan lennék, mint a Mintla Gyula, milyen jó lenne. Neki nem kell küzdeni ezzel. Neki mással kell küzdeni. De mi próbáljunk azt mondani, hogy átruházunk a felelősséget. Isten hibázott. Vagy az alkohol. Az alkohol most már valaki, aki alkoholista, mit mondnak róla? Ez egy betegség. Azért mi nem tehet valami róla arról, hogy a beteg. Mi nem vállaljunk a felelősséget, mi átruházunk. És mi az, ez csak egy betegség. Vannak más területek, ahol van kísértések. Az internet. Mit nézünk? A pornográfia, ami ott van, nagyon könnyen lehet elérni. Jobb azt mondta, hogy ő egy szövetséget kötött az ő szemével. Hogy ő hozott egy döntést, hogy ő mit fog nézni, és mit nem. Én azt látom, hogy mindnyájan kell hozni egy hasonló döntést. Ebben a területben is. Hogy kerüljünk a veszély. Vannak mások, akinek az a kísértés, hogy ő egy munka függő ember. Hogy muszáj dolgozni legalább 12 órát naponta. Valahogyan az ember abban keresi azt az érték az ő életében. És akkor úgy érzi, hogy ő valaki, ha túl sokat dolgozik. Egy másik terület, ahol nagyon könnyen tudunk hibáztatni más embereket, amikor beszéljük a családi költségvetésről. Mindig a hónap végén van hiány, akkor van két lehetőség. Vagy hibáztunk a társunk, hogy ő túl sokat költ, vagy hibáztunk a munkaadó, hogy túl kevesebbet fizetnek, De nem az én hibám. Tudom, hogy most a hétvégén háromszor mentem moziba, de nem az én hibám, hogy nincs pénz. Tudom, hogy a három új ruhát vettem, de nem az én probléma. Felelősséget kell vállalni. Én tudnék beszélni más területek, ami esetleg egy kicsit túl közel and érint valakit. Mégis mondom egy vagy kettőt. Mi van a dohányzással? Én nem látom feltétlenül, hogy a Biblia azt mondja szó szerint, hogy a dohányzás bűn. De én ismerem nagyon sok ember, aki dohányzik, és azt mondja, hogy én nem akarom dohányozni. Látom, hogy ez nem jó, nem tesz jó nekem, se egészségileg, se anyagilag. Szóval nem mondom azt, hogy ez bűn, de az ember saját megláthatja, hogy ez nem egy rossz szokás. Dönteni kell. És ez így van más szokásokkal is. Dönteni kell. Egy másik terület. A Biblia olvasás. Mindjárt tudjunk azt, hogy fontos a Biblia olvasás. Mindjárt tudjunk azt, hogy a Biblia olvasás által jobban fogunk megismerni Istent. Én azt mondom, hogy a legrosszabb az lenni, ha mi csinálunk egy törvényt, és azt mondani, hogy mindenki naponta fél órát kell olvasni az igét, és minden vasárnap mi fogunk kiadni egy kérdőívet, hogy ki mennyit olvasott naponta, ki ezt csinált, és azt csinált, és ezt csinált. Nem. Ez nem valami, ami mi tudunk csinálni egy törvény belőle. De az ember látni kell, hogy ez valami, ami kell az, hogy én lelkileg tudok növekedni. Akkor fogok-e odaszánni az időt? Én, mint lelki pastor, én nem tudok kényszeríteni valakit, hogy olvasson a Bibliát rendszeresen. Én nem tudok kényszeríteni valakit, hogy vegyen részt egy csoportórában. De én azt mondom, hogy szükséged van rá. És ezt mondom mindenkinek. Mindenkinek van szüksége arra, hogy olvasson az igét. Mindenkinek szüksége van arra, hogy van valami kisebb közösség, amiben ő tud élni, és kapni lelki táplálékot, és testvéri közösséget. Mint gyülekezet, mi próbáljunk egy lehetőséget biztosítani nektek, mindenkinek. De mindenki kell dönteni, hogy hogyan él az a lehetőséggel. Egy gyenge munkás, ő mit mond? Ő mindig hibáztat a szerszámokat. Mi mindig keresünk azt, hogy azért nem vagyok olyan, ahol szeretnék lenni a lelki életemben, mert az a csoport, ahova én jártam, olyan gyenge volt, hogy én tovább nem fogok oda járni. A probléma nem velem, hanem a csoporttal. Én fordítva mondom. Azért olyan a csoport, amilyen van, mert te nem teszel bele mindent. A csoport olyan lesz, mint a részek. Mert gyülekezet, mi nem tudunk létrehozni egy tökéletes csoportot. Mert a tökéletes csoport emberekből áll. Mindegyik résztvevő a csoportban tud létrehozni egy jó vagy egy rossz csoportot. A zsidókhoz írt levél. Az 5. rész, 11. és 12. versben látjuk, hogy az író mondja
adok az embereknek. Erről nekünk sok mondani valunk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltombolt a hallgató. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kelleni lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédének alap elemeire. Mert olyanok lettetek, mint akik tére van szükségük, nem kemény eledelre. Át kell gondolni a mi életünk. Föl kell tenni a kérdést mindnyájunk magunknak. Mióta járok Istennél? Még mindig csecsemőr vagyok? Még mindig kell a tej nekem? Vagy esetleg már azon a ponton vagyok, hogy én valami keményebbet tudok én. Ebben az igében hasonlót elvossunk az első Korintus harmadik részben. A Biblia író nem mondja, hogy azért maradtak csecsemők, mert a helyi gyülekezet nem volt jó. Hanem mindkét helyzetben van a személyes felelősség, amit nem lehet átruházni másnak. Ha nem vagy ott, ahol szeretnél lenni a lelki életedben, én azt mondom, hogy csak magadat hibáztathatod. Ne mindig azt gondoljunk, hogy más ember vagy más miatt vagyok olyan, amilyen vagyok. Vállaljuk a felelősséget. De van reménység is. Mert ha mi csak próbáljunk egy új évi döntéssel változni a mi életünket, nem fog sikerülni. Szükségünk van külső segítségre. És Isten azt adott mindnyájunknak az ő szent lelkének. Az Isten lelke az, aki segít. Az Isten akarata a mi megszentelődésünk. Arról olvastunk itt az első Thessalonica 4-ben. A megszentelődés. Isten adta az ő lelke. Az ő lelke fog segítséget adni nekünk. De döntünk kell. A döntés a mi felelősség. Csak magadat hibáztathatod, ha nem vagy azon a helyen, amit szeretnél lenni most a lelki életedben. Szeretnék kérni, hogy most befejezz az imádsággal. És szeretnék kérni, hogy mindenki először csend lesz, és utána imádkozom. Gondold azt, hogy jelen pillanat hol vagyok. És hol szeretnék lenni év végén. Mi az, ami változni kell az én életemben. És utána van, akkor hogyan fogok oda jutni? Mi az, amit másképpen csinálni, hogy tudok oda jutni arra a pontra? Nem elég csak bologatni és mondani, hogy igen, a felelősség az enyém. Hanem létre kell hozni egy tér, hogy hogyan fogok lelkileg növekedni. Mint gyülekezet, mi próbáljuk, ahogyan tudunk biztosítani lehetőséget. Én azt mondom, hogy Ha valaki kér segítséget, vagy az egyik gyülekezeti vezetőtől, vagy mástól, mi készek vagyunk. Rendelkezésre álljunk, hogy adjunk azt a segítséget. Lehet fordulni hozzá. Most csöndben átgondoljunk azt, hogy Isten mit vár tőlem, utána befejezem hangos imádsággal. Imádkozom. Édes Atyám, hálát adok neked, hogy egy olyan gyülekezetben tudok szolgálni, ahol nagyon sok testvérem igyekeznek veled járni, és nagyon sok testvér igyekez növekedni az ő hitében. Sokszor nagy öröm nekem látni azt, hogy milyen sok munkatársam van itt. De ugyanakkor látom azt, hogy nagyon könnyen mindnyájunknak nem élni a lehetőséggel. Nagyon könnyű hibáztatni másokat. Segíts minket megérteni azt, hogy a felelősség a miénk, abban, hogy mi hogyan növekedjünk a hitben. Segíts minket látni azt, hogy néha, vagy esetleg gyakran áldozatokat kell hozni. Nemet kell mondani rossz szokásokra. Nemet kell mondani a kísértéseknek és a bűnnek. És követni kell téged. Teljesen mindegy, hogy mit kérsz tőlünk. Ha kérsz, ha mutat valamit, segíts minket, tehát a Szent Lelked által, hogy tudunk teljes szívvel követni téged, és tudunk teljes szívvel járni veled. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.